Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok. Foglaljon helyet a gyülekezet. Folytassuk tovább Isten tiszteltünket, a 201. dicséretünket énekeljük. Az első három verset. A 201. dicséretünknek első verse így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Lukács evangéliumából a 4. fejezetből, 14. verstől a 30. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg tehát Istenünk igéjét Lukács evangéliumából a 4. fejezetből, a 14. verstől a 30. versig. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti, és ezt kérdezgették: Nem de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk: Biztosan azt a közmondást mondjátok rám, orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta: Bizony mondom néktek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszonyért Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidonban tartozó Szareptába egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus proféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák, de Jézus átment köztük, és eltávozott. Isten tegye áldotta az ő igéjét, gyertek imádkozni. Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy amikor te közel jössz hozzánk, és amikor alkalmazod a mi életünkre vonatkozóan a te igédet, akkor mi nyitottak legyünk, elfogadók, és ami magunk választotta magyarázatok mögé, ne bújjunk el, és ne próbáljuk meg elsáncolni a mi szívünket, gondolatainkat és érzéseinket. Add meg, hogy ezen a helyen is a te világosságod, a te evangéliumod és szabadításod ragyogjon föl a mi számunkra. Olyan kézzelfoghatóan és olyan közeli módon, mint ahogy egykor Názáretben is, amikor Urunk Jézus Krisztus megjelent, és elkezdte hirdetni az Úr kedves esztendejét, add meg nekünk, hogy ez az esztendő, ez az idő, amit most megélünk, ez a te kedves esztendőd legyen mindnyájunk számára. hogy szabadulni tudjunk, gyógyulni tudjunk, mind látásunkban, az, hogy megváltozzunk, és kérjük, hogy mindazokat vigasztald, akik gyászolnak, akiknek beteg hozzátartozójuk van, akik megrendültek, vagy elcsüggettek ezen az úton. Légy tehát most jelen közöttünk, és add meg, hogy veled legyen találkozásunk. Amen. Igehirdetésre készülve a 155. dicséretünket énekeljük. 155. dicséretünk így kezdődik: Ó Úr Isten, légy közöttünk. Isten igéjét olvasom az imént felolvasott igeszakaszból, Lukás evangéliumából, a 4. fejezetéből, 18. verstől a 21. versig. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, mindig nagy pillanat az, amikor az Isten cselekszik, és ennek tanúi vagyunk. És az egyik legdicsőségesebb pillanat volt az, amikor Jézus Krisztus elkezdte tanítói útját ezen a földön, hiszen olyan mértékben sosem volt jelen Isten közöttünk itt a földön, testileg, úgymond testben, mint akkor, amikor Jézus Krisztus itt járt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Jézus Krisztus, amikor arról beszélt, hogy ma teljesedett be az írás a fületek hallatára, akkor egy enyhe túlzással élt. Vagy egy költői képpel, vagy pusztán egy hasonlattal, vagy egy olyan képpel, amit az írásmagyarázók használnak. Hát ma teljesedett be az írás, ugye látjuk, és körbenézhetünk. Tehát nem egy szóvirág az, amit Jézus mond akkor, amikor Názáretben magára alkalmazza az ézsaiási igét, hanem konkrétan azt jelenti, hogy tényleg az az ige, amit ő felolvas, az akkor és abban az időben teljesedik be, és ennyire közel van hozzátok most az Istennek az országa, hogy amiért imádkoztok, hogy amit kérni akartok, akivel találkozni akartok, az most itt van. És ennek a tragédiáját láthatjuk, ahogy kibontakozik az, hogy amikor az emberrel megtörténik az, amiért imádkozik, amire vágyakozik, amiért elmegy mondjuk az Isten házába, jelen esetben amiért elmegy ugye a zsinagógába egy hétköz, úgymond egy egyszerű, ugyanolyan szombati napon, mint amilyen volt máskor is, amikor elmegyünk mi szokás szerint az Isten házába, nem is gondolván azt, hogy most valami több, valami nagyobb, valami teljesebb fog velünk történni, úgymond meghallgatjuk a felolvasást, és utána várjuk talán a magyarázatot, várjuk azt a kibontakoztatást, amivel végül is belegondolhatunk, ha kell, akkor magunkra is vehetünk belőle, de ha nem, akkor igazából nem kell annyira közel engednünk ezt, tehát megőrizzük úgymond a magunk is világát, és egyszer csak akkor ebbe a világba felragyog az Isten kinyilatkoztatása, hogy valaki, ugye itt Názáretben azt mondja, hogy most teljesedik be, és magára vonatkoztatja Isten igéjét. Megvan ennek a pillanatnak a varázsa, és hogyha nagyon össze akarnánk foglalni, hogy miért is van úgymond célja és értelme az Isten jelenlétében, annak, hogy mi eljövünk, és hétről hétre hallgatjuk az Isten igéjét, akkor ugye azt mondhatnánk, hogy a lényege pont ebben van, hogy megtörténhet. Hogy megtörténik velünk is az, hogy mint ahogy persze itt most Jézusról van szó, az ő szolgálói útjáról, hogy magára vonatkoztatja azt, amit hall, és azt mondja, hogy ez már pedig én rólam szól, valamilyen szinten a mi életünknek is, a mi életünkben is megvan a helye és lehetősége annak, hogy mi is saját életünkre vonatkoztassunk, vagy felismerjük, és azt mondjuk ki, persze szívünkből, nem azért, mert valaki kimondatja velünk, hogy ma az Isten engem szólít meg, ma az Isten nekem üzen, ma az Isten velem beszélt, ma nekem ad útmutatást. Hogyha erről lemondunk, és úgymond mindig a kényelmes három lépés távolságban maradunk meg, vagy belemerülünk úgymond abba az élménybe, és az is egy élmény, hogy együtt vagyunk, és úgymond közösségképpen vagyunk jelen az Isten országának kapujában, és még arról is elfelejtkezünk, hogy mi kik vagyunk, tehát nem személy szerint vagyunk itt, hanem úgy mondjuk együtt vagyunk. És egyfajta személytelenségben vagyunk, és nem is szeretjük azt, mert ki szeretné azt, hogyha valaki előszólítaná őt, vagy talán megkérdezné, hogy most neked az Isten mit üzent, vagy mit szólt neked a te lelkedbe, tehát mit hordozol, hogyan jöttél, vagy éppen ezen a héten, vagy az elmúlt időszakban mi volt az, amit neked üzent? Talán butaságnak hatna ez, és úgy is éreznénk, hogy elutasítanánk magunktól, mert ez már belépés a saját magunk területére, nem biztos, hogy meg akarom ezt osztani, nem biztos, hogy ezt most ki kellene mondanom. És ott van bennünk az a lehetőség, hogy úgymond ne történjen meg ez a fajta belső, lelki elköteleződés, vagy kimondása annak, hogy az Isten valamit üzen nekünk. Ezt lépi át lényegében Jézus Krisztus, és azt mondja, hogy most pedig itt van bennem az Istennek a jelenléte, rólam szólt, általam fog cselekedni, és úgymond a messiás igét magára vonatkoztatja. Persze ő ezt az igét vonatkoztatta magára, mert ez az ő igéje volt. De ugyanúgy párhuzamosan mindnyájunknak megvan az az igei üzenet, az az igei útmutatás, ami a mi életünkre vonatkozik. És miért jött Krisztus? Hogy ezt alkalmazza, és ezt felmutassa nekünk. Tehát abban az ellenállásban és feszültségben, amit itt láthatunk, hogy mikor meghallják, hogy ő magára vonatkoztatja, és úgymond ott van az emberekben egyrészt a csodálkozás, másrészt a félelem, vagy a megbotránkozás, a megkérdőjelezése annak, hogy hát ez tényleg így van? Valóban hihetünk neki? Ebben ott van az a feszültség, amit Krisztus elhoz ebbe a világba, hogy ő tényleg úgy hirdeti meg majd a későbbiekben az Isten akaratát, és olyan közel hozza az emberekhez, hogy ebbe a feszültségbe, vagy lehetőségbe, vagy áldásba víz be bennünket, hogy velünk fog megtörténni. Az, amit Krisztus most elmond magáról, ez veled fog megtörténni. Az életedben, az események között, a tragédiákban, vagy az örömökben, a bánatban, az egész életünk lényegében lehetőség arra, és ez a szabadítás. Mert ugye hogy hirdeti meg Jézus a szabadulást a foglyoknak? Hát pont azáltal hirdeti el, hogy az Isten jelenlétébe fogja őket majd behívni, és ők a saját életükben fölismerik majd az Isten erejét, és azt mondják el magukról, vagy azt élik át magukban, hogy az Isten engem szólít, engem hív a magam útjáról, elrontott életéből, betegségéből, és engem érintett meg. És ennek lesznek majd tanúi. Tehát Krisztus, amikor azt mondja, hogy ma teljesedve az írás, és magára mutat, igazából mindenkire mutat, és azt mondja, a te életedben is. Ma teljesedik be, és az örök jelenben vagyunk, mert ha Isten jelenlétébe érkezünk meg, akkor pont ebbe a beteljesedő valóságba lépünk be, hogy ezt alkalmazza, és ezt fogja elhozni a mi számunkra is, nem kevesebbet, mert nem hozhat kevesebbet, és ami beérjük a kevesebbel, akkor kívülállók maradunk, és nem történik meg velünk az, amit lényegében Krisztus el akar végezni. Hát így leszek én is benne ebben az ige szakaszban, úgymond a szabadításban, úgymond a szegények evangéliumának is szokták nevezni ezt a részt, amit Ézsaiás proféta könyvéből Jézus Krisztus elmondott. Úgymond azoknak az örömhír, akiknek már nincsen úgymond semmiük. És az Isten ingyen valóvá teszi önmagát, és oda ajándékozza mindenkinek, hogy ne legyen egyetlen egy ember sem, aki azt mondja, hogy Isten nélkül élem az életemet. Ezt az igazi szegénységet, ezt az igazi rabságot és nyomorúságot hivatott Jézus Krisztus átváltoztatni gazdagsággá, bővölködésé, örömmé, szabadulássá, mind egyéni élményé, hogy én ezt el tudom mondani, hogy velem is megtörténik, és mind közösségi élményé, hogy összegyűjti majd azokat, akik mindezeket megtapasztalhatják és átélhetik. Tehát Jézus Krisztus a léleknek az erejével jár ma is közöttünk. Ha kevesebbel érjük be, vagy legalábbis megpróbáljuk azt a fajta különbséget mi is megtenni, hogy különböző évrendszerek mögé bújva, úgymond csak racionálisan próbáljuk az Isten országát keresni. De szívünkben távol maradunk tőle. Akkor csak úgymond kívülről leszünk megérintve, és nem vesszük észre, hogy minden üzenete a Szentírásnak lényegében az ember számára elkészített kapu vagy ajtó, hogy megláthassa és felismerhesse azt, hogy nem csak kívülről lehet az Isten országába úgymond bekukucskálni, hanem lehet belülről részese lenni és tagja lenni ennek. Mint ahogy a gyógyulásra is lehet vágyakozni és sok mindent megtenni érte, de nem meggyógyulni. Ugye ezek a példák, amiket itt felsorolnak, hogy amiről hallottunk is, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt a saját hazádban is. És Jézus hivatkozásképpen két esetet is elmond. Ugye a sareptai özvegyasszony esetét, és a leprás esetét Elizeus proféta idejében, Naámának az esetét, amikor mind a ketten ugye meggyógyulnak. Ez egyik az éhínség idején, hogy enni ad neki Illés proféta, másiknál pedig Elizeus meggyógyítja a Naámát. De sokan voltak mások, akiknek úgymond nem adatott ez meg. Igazolta magát Krisztus, hogy itt most ebben a helyzetben miért nem tesz jelet, és miért nem tesz csodát. Ez a másik pont, ami még elgondolkozhatunk, hogy amikor várják az emberek úgymond a jeleket, nem kapnak. Hogy akkor hogy van ez? Hát Krisztus azt mondja, hogy most pedig eljött a szabadítás, eljött az a pillanat, amikor én vagyok az, akit felkent az Isten, és ennek ellenére mégis nemet mond. Mégsem cselekszik úgymond közöttük. Mégsem mutatja meg ugyanazt a hatalmát, amit mondjuk Kapernaumban megmutatott. Ugye itt jön az a bűvös szó, amiről sokat beszélünk, vagy legalábbis többször említjük, mégpedig az, hogy amikor Jézus Krisztussal valaki találkozik az élete útján, akkor is, amikor látta őt, és ott járkált közöttük. De most is, amikor olyan időszakban vagyunk, hogy nem látjuk őt, akkor szükségünk van hitre. Szükségünk van hitre. Mert anélkül, nem azért, mert Isten nem tehetné meg, mert nem azért, mert Isten nem tud cselekedni, mert nem azért, hogy az Isten bármit is úgymond elvár tőlünk, mert csak akkor cselekszi meg velünk, ha mi is megcselekedjük azt, amit ő kér tőlünk. Hogy mondjam azt, hogy a hit az nem egy ilyen adok-kapok dolog. Nem egy ilyen adok-kapok dolog, hogy én üzleti kapcsolatban vagyok az Istennel. És akkor én most, hogyha valamit adok neki, akkor ő is majd ad nekem valamit. És mi ebben az üzleti kapcsolatban majd csak elevickélünk. Hanem a hit az ennél sokkal természetesebb, önmagától fakadó, és távol van tőle minden ilyen, úgymond anyagias, most lelki értelemben is lehetünk anyagiasak. Bármennyire is azt hiszük, hogy a lelki dolgok azok már eleve emelkedettebb dolgok, de sokszor nem. Sokszor nem emelkedettebb dolgok, mert sokszor a lélek szintjén is folyik ez a nagy zsibvásár. Az Isten országában is. Én ezt szeretném, én azt szeretném. Nekem ezt ad meg, nekem azt ad meg. Én ezt nem kaptam meg. És még annyi minden folyik bennünk, ugye? A gondolatok szintjén is. Ami elképzelésünk az Istenről, amit eddig megláttunk, vagy csalódásaink, vagy az élményeink. És mi volt az, amikor Jézus ott volt ugye Názáretben, és látták őt, és amúgy elmondta, magára vonatkoztatta az igét, akkor mit mondtak? Nem, de a József fia ez. Ott volt ugye a szívükben, hát ez a mi fiunk. Hát ő beszél nekünk, hát itt ért közöttünk, itt nevelkedett föl. Hát ő fogja majd nekünk elmondani, hogy kicsoda az az Isten. És ő fog bennünket megszabadítani. Bármennyire is nevetségesnek tűnik ez a gondolat, de ugyanígy elvész bennünk valami titokzatos rejtett úton, miközben mi gondolkodunk, persze nem a gondolkodás ellen vagyok, csak egyszerűen leértéktelenedik bennünk az az üzenet, és mint ahogy azt mondta Krisztus, hogy itt van, most beteljesedett, abból az lett, hát ez József fia. Nem tudom, érthetjük-e, hogy a kommunikáció hogy történik. Tehát valami nagy dolgot mond nekünk az Isten, egészen mélyre akar bennünket vinni az ő igazságába, és azt úgy mondom, mi szintünkön, most ez nem degradáló, ebben én is benne vagyok, és valamit megfogalmazunk. Mondjuk érezzük a kettő közötti minőségi különbséget, ugye, hogy nem, de ez a József fia, vagy az, hogy most a messiás kijelentette magát, hogy itt van. Na és ehhez kell a hit. Így jön be a hit. Hogy ezt a hatalmas nagy szakadékot, ami tényleg az isteni kommunikáció, az isteni közlés és kijelentés és a mi világunk között van, ezt úgymond át tudjuk hidalni. Persze ez az Isten ajándéka. Nem magunkból kell kicsiszolnunk ezt, de valahol készségnek kell lennünk, hogy kérjük azt, vagy egyfajta nyitottságba kell lennünk az Isten felé, ha valamit mond, tehát nem kell mindjárt rávágni, amit én gondolok. Hát ez nem a József fia. Mert ez a gondolat engem el fog vinni. És ugyanígy vannak ilyen gondolatok, érzések, utak az emberek szívében, lelkében, hogy már 150-szer hallott valamit. Már talán unos untiglan hallotta az Isten szabadításának a jó hírét. És mindig ott van ez a gondolat. Kinek mi? Amivel elüti. Elüti ennek az élét. Amivel azt mondhatom, hát ez nem nekem szó. Ki az, aki ezt nekem mondja? És ez a következő. Az emberek számára nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy kimondja. Ugye, mondhatok én bármit. De ha én mondom, az semmit nem ér. Nem? Mert ki az, aki ezt mondja? Ezáltal teljesen mindegy, hogy mit mond jelen esetben Jézus, milyen példákat hoz föl, az sem hatja meg úgymond a hallgatóságot, mert eleve bebetonozódik az a helyzet, mert ki mondja azt? Hát József fia mondja. József fiához nekünk ilyen módon nincsen közünk. Mi őt nem tudjuk elfogadni messiásként, megváltóként, Isten küldötteként. Nem emelkedhet fölé. Nem tudunk mi felnézni rá. Ezért, mivel nem tudunk felnézni rá, nem tudjuk elfogadni őt már úgy, ahogy megjelenik közöttünk, nincs helye már ebbe a közösségbe. És akkor beindul az a mechanizmus, ami jelen pillanatban is hat, hogy akit nem tudunk elfogadni, azt kiközösítjük. És az a furcsa eset történik, hogy ezért nem lehet senki sem proféta saját hazájában, mert ott a saját házában, ahol ismerik őt, tele van ugye az emberek feje azzal a képpel, amit ők alkottak, és nem tud azzá válni, amivé az Isten elhívta őt. És ez a mi életünkre vonatkozóan is megtapasztaltuk ennek a fájdalmas valóságát. Hogy ugye pont azok között nehéz megmutatnunk önmagunkat talán, akik között élünk. Vagy éppen azt mondhatjuk, ó, hát ismerünk mi téged. Hát tudjuk, hogy ki vagy. Hát nekünk akarod elmondani, hogy mit üzen az Isten? Hát nézzük csak meg az előző napodat, vagy az előtti heteidet. Hát te akarsz nekünk beszélni Istenről? Ez a keresztény ember számára is az egyik legnehezebb pont. Hogy ott megmutatni azt a fajta küldetésünket, mert itt is Jézus egy küldetést tölt be, ha most ezt persze párhuzamba akarom hozni, de mi is a magunk szintjén megtapasztaljuk ezt. És ott is a mindennapokban azt nézik, hogy te ki vagy. Lehet, hogy jót mondasz. Jót akarsz. És lehet, hogy Isten is elküldött téged. De ezzel a helyzettel neked is találkoznod kell, vagy találkozni fogsz. Hogy az emberek ellenállása, az, hogy nem fogadnak el, az ebből a fajta lelki hozzáállásból fakad. És ezt most Jézus Krisztus ebben a jelen helyzetben nem változtatja meg. Ugye ez is ennek a történetnek valamilyen szinten a tanulsága, hogy nem változtatja meg ezt a helyzetet, hanem ez a helyzet megmarad. És Jézus elmegy, átmegy közöttük, mikor őt le akarják taszítani arról az alapról, hegyről, amely a városuk épült, és ez is annyira szimbolikus, ahol a város épült, ugye arról a talapzatról akarják őt letaszítani, tehát teljes lényük valójában úgy érzik, hogy most eljött az a pillanat, hogy ettől az embertől neki meg kell szabadulni. Mert itt most nem lehet közöttünk többé a zsinagógában. Ő még egyszer nem olvashat föl. De mostantól kezdve mi nem tudunk már úgy ránézni, mint eddig, mert ő már kimondta azt a bűvös szót, amit mi nem tudtunk kimondani magunkra. Ő már benn van abba az isteni megtapasztalásba, ahol mi még nem vagyunk, és ez számunkra irritáló. Ez számunkra döbbenetesen kellemetlen. Viszont azt is láthatjuk, hogy ennek az erőnek, és ennek a gondolkodásmódnak, és viszonyulásnak nincsen hatalma a fölött, aki már úgymond az hitben jár, és szabadon tud cselekedni. Mert az előző hozzáállás, amiről beszélek, az egyfajta látásmód. A hitnek és a hitetlenségnek valami fajta keveredése, mert mégiscsak a zsinagógában vagyunk, nem? Hát nem egy piacon történik, ez nem ott, ahol az embereknek semmi közük nincs az Istenhez és a hithez. Hát mégiscsak egy szent helyen történik ez. De Jézus Krisztusban ott van ez a szabadság, és az, hogy átmegy közöttük, és nem tudnak vele mit tenni, ez azt jelenti, és a mi életünkre vonatkoztatva is élhetünk ezzel a szabadsággal, hogy nem szabad visszakozni, és azt mondani, jó rendben, én nem ez az ember vagyok. Én tényleg az az ember vagyok, akit ti mondotok. Én József fia vagyok, és József fia is akarok maradni. Én nem akarok innen elmenni közületek. Én szeretnék ismét ennek a közösségnek a tagja lenni, és kérem, hogy bocsássatok meg nekem, hogy túlzásba vittem azt a látást, ami bennem van. És én szeretnék ismét ennek a közösségnek a tagja lenni. Ugye, emberi dolog. Nagyon emberi módon fogalmaztam ezt meg. Ez is egy másik út lenne. Ki az, aki nem teszi ezt meg, vagy nem tenni meg, hogyha azok előtt áll, akik mondjuk a legközelebbi hozzátartozói, és mondjuk nem akar vállalni valamit, amit pedig ott van benne, és ott él benne, hogy igen, ez vagyok, és ezt akarom kimondani, ezt akarom megélni veletek. Ha nem megy, akkor inkább maradok. Úgy, ahogy vagyok. És eddig jut az isteni szabadítás. Mindenki marad, vagy benne maradunk abban, amiben vagyunk. Mert félünk. Félünk. Attól az erőtől, ami itt is megjelenik, és úgymond döntésre vinni ezt a helyzetet. Egyfajta erőszakosság jelenik meg a zsinagógában. Hogy elfojtsa Krisztusban azt, ami megszületett. Na erre kell odafigyelnünk. Hogy bennünk is, általunk is, tehát kettős ez a dolog, mert minket is az Isten elhív a maga országába. Hogy merjük ezt úgymond magunkra vonatkoztatni, és megélni, és ne folytsuk el, amit az Isten ad nekünk. És a másik dolog, másokban sem. Se folytsuk el, és úgymond kellő tisztelettel viszonyuljunk afelé, ha valakiben az Isten elkezd munkálkodni. És itt leemeljük a sarunkat, és azt mondjuk, ez az Isten területe. Nekem ehhez, úgymond így nincsen közöm, hogy én oda megyek, és elnyomom ezt a dolgot, hogy már pedig ilyen ne legyen nálunk, mert ez így nem jó. És ezzel szemben, ugye Jézus Krisztus átmegy közöttük. Na itt jön a hitnek és a hitetlenségnek ugye a párhuzam, hogy Kapernaumban miért igen? Hát miért cselekedett Jézus csodákat? Így pedig miért nem? Mert nem is tudott Jézus csodákat cselekedni, és semmi jelet nem mutatott Názáretben. És ha mi egy jeltelen valóságban akarunk élni, ahol az Isten nem tud munkálkodni bennünk és közöttünk, akkor most szimbolikusan mondom, maradjunk a názáreti zsinagógában. Békés helyünk van. Minden egyes pillanatban minden a status quo-nak van föláldozva. Minden marad a régiben. Nem lesz semmi baj. Az Isten igéje is szólni fog. Mi is ott lehetünk. Csak egy rossz hírem van. Nem fog történni semmi. Nem fog történni semmi. És nem az a rossz hírem, hogy másokkal nem fog történni semmi, hanem a még rosszabb hírem az, hogy veled sem. És velünk sem. És nem azért, mert az Isten nem akar cselekedni közöttünk. Mert most azt mondom, hogy mindenhol ott van és jelen van ma már Krisztus. És ez is hú de szép nagy mondat. Ezt is annyiszor engedtük. Na és akkor mi van? Ugye mondhatjuk. Hát akkor ez az ige kezd el hozzánk jönni és egészen közel jönni. Hogy igen, most erről kell, most önmagunkat kell megnéznünk. Hogy mi miképpen élünk, mozgunk, vagyunk az Isten jelenlétében, úgymond a názareti zsinagóga képét alkalmazva önmagunkat vizsgáljuk meg. Nem szeretnék senkit sem megbántani, és magamat sem, mint a legfőbb igazat ide állítani, hanem együtt egy lélekben tudunk az élő Istenhez menni, nem? És elfogadni azt, hogy ő nélküle ennek az egésznek nem sok értelme van. Ha ő nem cselekszik bennünk, és mi nem engedjük azt, hogy ő szabadítson, hogyha valósággal nem történik meg az, amit ő ígér, és mi azt mondjuk, ha már pedig ez nem így van, Uram, és én ezt eleve tagadom, vagy nem hagyom, hogy megtörténjen velem, akkor egy hiába való dologban vagyok benne. És itt Jézus tovább megy, mert ő nincs benne, és nem marad benne egy képtelenségben. Mert ez lényegében, ez a názáreti helyzet egy képtelenség. Egy lehetetlen helyzet. És ezt a lehetetlen helyzetet valakik fenntartják, és ebben Jézus nem vállal közösséget velük. Nem velük nem vállal közösséget, hanem azzal a lehetetlen helyzettel, amit ők fenntartanak. Azzal nem vállal közösséget. És ezért megy el otthonról. Máshová, ahol neki hirdetnie kell az Isten országát. Isten adja meg nekünk, hogy a mi lelki hajlékunk, ez a ház, az Isten háza, ne a názáreti zsinagóga legyen, hanem legyen Kapernaum, legyen bármilyen lelki hely, ahol az Isten valóban megjelenhet. És így jöjjünk ide, így szenteljük meg ezt az órát, és amit hallunk, vagy amit mond nekünk az Isten, megbecsüljük azt. Mert mondja egyszer, mondja kétszer, háromszor. De úgy, ahogy láthatjuk, hogy Jézus Krisztus is elmondta. De hogyha nem fogadják el őt, ha nem tisztelik meg azzal, elmegy. És mi együtt lehetünk. Mi mondhatjuk, hogy az ő nevében vagyunk. Mi imádhatjuk őt, mi szép mondatokat mondhatunk, de ha nem úgy van, senki nem ment meg attól bennünket, hogy nélküle vagyunk. Még ő sem tud megmenteni, mert paradox módon, hogy tudna Jézus megmenteni attól, hogyha őt nem fogadjuk el? Hát pont a megmentőnket nem fogadjuk el, ezért ő nem tud bennünket megmenteni. Hát amit kérünk tőle, hogy add meg, hát nem tudja megadni nekünk, ha mi nem fogadjuk el őt, amit ő akar nekünk. És ebben a csiki-csukiban mozgunk, és sokszor vagyunk, és nem értjük, hogy miért nem megy. És ennek ez a titka. Ki kell jönni a názáreti zsinagógából. És be kell menni az élő Isten templomába. Bármi áron is, még azért is, hogyha ha megrónak bennünket, vagy ha a legközelebbi hozzátartozónk is, azt mondja, hogy ugyan már, hát te nem ez az ember vagy. Ezen az áron is, hogy azzá az emberré váljak, amivel az Isten engem formálni akar. Isten adja meg nekünk ezt a bátorságot és erőt. Imádkozzunk ezért. Amen. Elnézést, még előbb énekeljünk egyet. A ráfelelő éneket énekeljük a 394. dicséretünk első három versét. Most imádkozhatunk. Imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy megértve a názáreti zsinagógában történteket, az életünket is jobban megértsük, és mindazokat az eseményeket, lelki viszonyulásokat, hitharcokat, vagy a bennünk fellépő erőket, amelyekkel szembe kell néznünk, amikor a te élő valóságodat keressük, mert mindnyájan azt szeretnénk, ha velünk is megtörténne, ha mi is átélhetnénk, ha mi is meggyógyulnánk és megszabadulnánk, és mégis ott van bennünk ennek az ellenkezője is, hogy nem biztos, hogy annyira szeretnénk, nem biztos, hogy annyira kell ez nekünk, és ott vannak az érveink, de így van, de úgy van, Uram, Segíts meg, most segíts meg, és te mondod nekünk, itt vagyok, megsegítelek téged, veled vagyok, nem hagylak el, és mi újból kérünk téged, hogy légy jelen közöttünk, és te ismét szólsz, itt vagy közöttünk, segítesz nekünk, és mi újból kérjük, hogy segíts nekünk. Add meg, hogy végre megálljunk, és felébredjünk, hogy mindaz, amit kérünk, és amit már oly sokszor kívántunk, az végre ma beteljesedhet. És megálljunk, és nyisd meg a mi szemünket, hogy többé már ne egy hiába való dologba legyünk benne, egy örök körforgásban, aminek nincsen nyugvópontja, nincs megoldása, nincs kimenetele a veled való találkozásra, és mi nem elküldeni akarunk téged az életünkből, hanem hívunk egészen közel, légy jelen közöttünk, mint ahogy Kapernaumban is megnyíltak az emberek, és elfogadtak téged. Mi ezt az elfogadást, ezt a hitet kérjük onnan fentről, hogy tudjuk ennek a valóságát befogadni és megélni. Urunk Istenünk, oly sokszor nincsen hitünk. Segíts nekünk! És ne add, hogy elvesszünk úgymond hitnek látszó lelki dolgok között, üres mondatokban, kegyesnek tűnő mondatok mögé elbújva, kegyes frázisok mögé bújtatva a mi szívünket, megnyugtatva magunkat, hogy majd te segítesz. Add meg, hogy a te valóságodnál kevesebben ne érjük be. És ezt kívánjuk, és ezt óhajtsuk, és ez legyen a mi legfőbb vágyakozásunk, és ezt add meg nekünk. És ezt hirdetted a mai igében is, hogy ezt adod meg, hogy végre van szabadulás, végre van bűnbocsánat, van erő, megújulás, vigasztalás nálad. Így kérjük vigasztalásodat a gyászolókra, és az elmúlt héten is megemlékezhettünk halottainkról. Te vigasztald meg a mi szívünket, és add, hogy most tudjuk a te szeretetedre bízni a múltat, és rád bízni mindazt, ami történt. És köszönjük a szeretetet, amit kaptunk szeretteinktől, hozzátartozóinktól, és köszönjük az életet, és mindazokat, akik kísértek bennünket ezen az úton. Szeretettel gondolunk és emlékezünk reájuk. Légy azokkal, akik most beteg hozzátartozójukra gondolnak, és különösképpen egy beteg nőtestvérünkért kérünk, aki halálán van. Te fogadd őt magadhoz, és segíts meg őt ezen a nehéz úton. És te légy mellette, te állj mellette, te őrizd őt, és vigasztald a hozzátartozót. És egy másik idős testvérünkért is kérünk, őt is te gyógyítsd a kórházban, és légy hozzátartozójával is, te adj erőt a segítésben, a melléállásban, a hit útján. Hallgass meg csendben elmondott imádságainkat és kéréseinket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 398. dicséretünket énekeljük. Az első versszak így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Vegyük Istenünk áldását. De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem, nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Amen.